Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat utolsó, szemeszterzáró előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Hegyi Gabriella, belgyógyász, foglalkozás egészségügyi szakorvos, családorvos, a hagyományos kínai orvoslás szakértője, a Yamamoto Rehabilitációs Intézet igazgató főorvosa. A HKO-val foglalkozó Pécsi Tudományegyetem Konfúciusz Intézet alapítója és stratégiai és tudományos vezetője. A PTL Komplementer Medicina Tanszék korábbi vezetője, habilitált professzor. A Miniszteri Komplementer Orvosi Szakmai Kollégium volt elnöke, jelenleg tagja. A Nemzetközi Orvosi Akupunktúrás és Kapcsolt Technikák Szövetségének vezetőségi tagja. A Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának elnöke 2006 óta, nemzetközi társaságban pedig delegátusa. A Magyar Biofizikai Orvosi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szent István Egyetem biotechnikai tanszékén is dolgozott, mint tudományos főmunkatárs. A Praxis című lap szerkesztőbizottsági tagja, de emellett 6 angol nyelvű szakmai lap szerkesztőbizottsági tagja még. A Hebei United University professzora 2006 óta, a PTL doktori iskolában pedig 3 témája van PhD hallgatóknak. Felkérem professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelettel üdvözlöm a nagyszámú hallgatóságot. Látom, hogy minden korosztály képviselve van, és ezért már érdemes volt Budapestről Szegedre jönni, mert Pécsre is lejárok gyakran, de ezért nagyon érdemes volt. Szeretném először megköszönni a meghívást a Szegedi Konfúciusz Intézet vezetőjének, és hát én is egy Konfúciusz Intézetet hoztam létre, Pécset, amit nem szerettem volna rivalizálni az ittenivel, meg a többivel, aki Magyarországon van, ezért egy úgynevezett TCM, Hagyományos Kínai Orvoslás Konfúciusz Intézetet hoztunk létre a Hebei United University-vel, amelyik intézet egyedüli Európában, és összesen 60 a világon. És hát ahogy látjuk, tulajdonképpen a hagyományos kínai orvoslás a fő profilunk, illetve annak a kutatása, és hát egy kicsikét körbe fogjuk járni ezt a témát, mert nagyon izgalmas, és különösen ugye Szeged számára, mert hiszen vannak, akik ismerik, vannak, akik kevésbé ismerik, sokan mondanak véleményt róla, pro és kontra. Hát egy kicsit nézzük meg, hogy kezdődött ez az egész. Ha megnézzük a múltat, jelent jövőt, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a kínai kultúra milyen ősi és régi, és ahogy azt látjuk, ott egy pár van, tehát a fiú és a lány mindig együtt van, a yin és a yang együtt van, az erő és a nappal, az éjszaka és a nyugalom és a befogadás, már a porcelán képeken is, mellesleg a porcelán is onnan származik, a fagylalt és az írás mellett. És itt van ez a bizonyos embléma, ami azt jelenti, hogy az anyag és a mozgás az valahogy nagyon együtt kell, hogy legyen, mert hiszen anyag nincs mozgás nélkül, mert az anyag, ha csak az van, akkor ugye a halálról beszélünk, de hát csak mozgás sincs, mert akkor már szublimálódtunk. Tehát ez a bizonyos embléma, ez azt az ősi dolgot jelenti, ami a Feuerbach és Hegeli dialektikus materializmusban is megjelent, tehát ez egy filozófiai fogalom. A nyugati orvoslás az egy térnyerő, innovatív, fejlődő, mindent tudunk már, nanotechnológia, beavatkozások, transzplantáció, génsebészet és minden egyéb természetesen, és hát az evidence-based medicina is, ami voltaképpen 130 éves, mert a gyógyszerkísérletek és a gyógyszergyáraknak a tudományos kutatásai alapján tudjuk ma már a randomizált kontrollált kettősavak placebo vizsgálatokat elvégezni. Addig meg tapasztalatok voltak, mert hiszen a középkorban is volt már tapasztalat, hogyha pókhálót tettünk egy sebre, és meggyógyult a beteg, akkor valószínűleg penicillin termelő gombák voltak benne, vagy hogyha meghalt, akkor ugye nem voltak. De azt is tudjuk, hogyha volt egy időszak, amikor mindent vérlebocsátással foglalkoztak, gyógyítottak, és annak, akinek anémiája volt és súlyos vérvesztességgel, annak ugye fatális volt a vérlebocsátás, de akinek hipertóniája volt, vagy policitémiája volt, annak viszont nagyon jó volt. Tehát tapasztalatokból alakul. A hagyományos kínai orvoslás 4000 év tapasztalata, és ez a 4000 éves tapasztalat, hát ebbe kell egy kicsit beleásni magát annak, aki ezt meg akarja tanulni, és szeretnénk tudományos módszerekkel is igazolni. De mielőtt igazolnánk és belemennénk, nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen mi történt. Hát itt van egy nagyon régi kép, ez 8000 év történeti kiállítása Tajpejbe. Többször volt módom kint lenni, tanítani, és hát ott csodáltam mindig ezt a gyönyörű képet, ahol egy ősi tükkezelést látunk. Látjuk, hogy itt a paciens, és itt aki szúrja, és itt a segédek, valaki lefogja. Tehát ez egy nagyon régi dolog. Hagyományos kínai orvoslás jelenleg a WHO 2012-es térképe alapján több mint 117 országban hivatalosan elfogadott, tudományosan megalapozott, gyakorolható entitás. Hát mi az eredet? Az eredet az a Sárga Császár belgyógyászati tankönyve, és gyakorlatilag ezek voltak azok a részei ennek a könyvnek, amelyeket föltettek, és valószínűleg írástudó emberek kezdték összegyűjteni a tapasztalatokat, hogy hát ha valahol valaki megsérül, vagy megszúrja magát, akkor milyen tünetei csökkennek, vagy változnak, és hát ez is egy tapasztalat. Ez az angol nyelvű kiadása ennek a Sárga Császár belgyógyászati tankönyvnek, ami jelenleg ugye a bibliája a hagyományos kínai orvosi tudásoknak, és hát ezt nagyon nehéz elolvasni, mert rengeteg magyarázó szöveg van hozzá. Itt már beszélnek csatornákról, letérőágakról, különleges csatornákról. Hadd súgja meg, hogy ezek a csatornák virtuális csatornák, tehát egy virtuális network hálózat van, amiről nagyon jól tudjuk a mai világban, hogy ez egy matrix, ez egy kötőszövetes matrix. Ha én adok egy biostimulációs jelet, ami egy mechanikus inger, akkor ez tova terjedve följut a központi idegrendszerbe, és közben az útján bizonyos anyagok termelődnek, bizonyos neurotranszmitterek növekszik, és ezért van annyi élettani hatása, hogy fogjuk látni ennek a beavatkozásnak. Ami viszont nagyon érdekes, hogy azt mondták annak idején, hogy a külső gonosz először a bőrbe szörbehatol, majd végül beljebb és a szervekbe, azaz kívülről befele megy. Ez a külső gonosz, ez mi volt? A hideg, a hőség, a baktériumok, a fertőzés és a rossz érzelmek. Itt már 100 000 kínai karakterről beszéltünk, és egy összefoglalást is adtak. Aztán jött a következő történeti stádium, ahol volt egy nagyon híres orvos, akinek a műmai nem maradtak meg, de azt írta, hogy nagyon kevés tüt kell alkalmazni annak, aki valamit akar csinálni a beteggel. Aztán jött a Qin dinasztia, itt már volt egy arany koporsó, és itt van ez a bizonyos baba, amit ha az akupunktúrát tanulók elmentek vizsgázni, és ez időszámítás szerinti 3.-4. század, hol voltunk mi akkor még, akkor gyakorlatilag leöntötték egy viasszal, forró viasszal, az megdermet, és az akupunktőr tanulónak forró tűvel bele kellett találni abba a lukba, amiben megállt a tű, és ha nem sikerült, akkor újabb 2 évre kellett a mesterhez visszamenni, megtanulni ezt a dolgot. És hát itt már megint csak autentikus szövegek voltak, és megjelentek a különböző égetéses eljárások, részletes magyarázat, hogy ezek a pontok hol vannak, merre vannak. Itt van tulajdonképpen egy ilyen gyűjtemény ebből a korból, és hát itt jelent meg a fitoterápiának is a bemutatása, ez egy gyönyörűséges ginzeng, és azt mondták, hogy akut panaszokra bizony jó ez a bizonyos szúrás, a stroke, a hasmenés, a különböző inger, hány inger émeigés kezelésére kiválóan megfelel, és a moxa, ami Moksza, az Artemisia vulgarisnak, a fekete ürömnek a porított változata. Miért pont a Moksza? Hát azért, mert 2000 Celsius fokon ég, és nem lobban el, mint egy papírlánk, hanem tartós meleget ad. Milyen kórképekre adja? A hideg kórképekbe. Na most ez a hideg kórkép, ez én belgyógyász alapszakmám, gyakorlatilag ez egy olyan megfoghatatlan dolog, de azt mondom, hogy a serdülőknek nagy része hideg kórképbe szenved, hideg a keze és a lába. Én, mint belgyógyász, nem tudok mit mondani. De gyakorlatilag, mint akupunktőr orvos és tisztélyemorvosnak, tudom nagyon jól, miről van szó, és akkor azt mondom, hogy melegétel, melegital, gyömbértelja, és esetleg moksza otthon. Aztán jött a következő dinasztia, és itt már független disziplina lett az 5.-9. században. Orvosdoktorok voltak, asszisztensdoktorok, és hát gyakorlatilag megjelent az első enciklopédia. A Ming dinasztiáról mindenki tud, aki szereti a porcelánt, és ez a gyönyörű fehér alapon szép kék minták, ugye ez a Ming korabeli porcelán. Itt már tulajdonképpen óriási fejlődés volt, mert leírták külön a égetést, a gyógynövény alkalmazást, és a masszázs is hozzájött, amit úgy hívunk, hogy tújna, és speciális manuális medicina. És akkor bejöttek a manipulációs technikák, és leírtak egy nagyon érdekes dolgot, hogyha beszúrok valahova egy tűt, akkor annak egy ilyen zsibbadó érzés halad tovább, valahova másfele, és ez a úgynevezett tűszenzáció, ami egy kicsit ilyen duzzadó, tovahaladó, kellemetlen, nem kellemes, de lehet kellemes érzés is, tehát valamiféle tűszenzáció, amiről később a Torontói Egyetem élettani professzora Bruce Pomeranz igazolta, hogy ilyen reakció nélkül nincs hatékony kezelés. És hát megjelentek a tudományos munkák. Aztán megjelent az ötelemtan. Nem szeretnénk beszélni az ötelemtanról, de a emberi szervezetbe, a körülöttünk levő világba, egész körülöttünk levő világmindenségbe az ötelemtannal próbáltak magyarázni mindent. Gondoljunk bele, hogyha tavasszal nagyon nagy a rügyfakadás, akkor nyáron nagyon sok a termésünk, nagyon sokat tudunk betakarítani, elraktározni, és télen tudunk belőle élni. De ugyanez vonatkozik a szervekre, szervrendszerekre, ők ezt is beosztották, hiszen a kínai orvoslás nagyon logikus, nagyon megmagyarázható. Például egy májbetegnél nagyon gyakran látjuk, hogy emésztési panaszai vannak. Vagy például egy olyan betegnél, aki felhalmozódik a folyadék visszatartás, az viszont károsítja a szívet. Tehát egy nagyon logikus és nagyon helyén való dolog, csak meg kell tanulni ezeket a szinonimákat. És bizony, gyakorlatilag például a máj, az a érzékszervei, a szem, egy májbetegnél tessék megnézni a szemét, ugye nagyon gyakran a szklérája sárga lesz, hogyha olyan stádiumban van. Vagy például azt mondja, hogy a szív az a nyelvben nyilvánul meg, mégpedig az anyanyelvben és a kommunikációban és a radiációban. Tehát, hogyha én jó kommunikáló képességgel rendelkező ember vagyok, akkor tudok kapcsolatot teremteni, és árasztom, és gyakorlatilag kellemes velem jönni. Tehát gyakorlatilag ezeket a tüneteket bizony, ha megtanulja az ember és megfigyeli, akkor nagyon sokat tud elmondani a betegéről, és nagyon sokat lát a betegéről. A hagyományos kínai orvoslásban is van megtapintás, meglátás, megszaglás, tehát ugyanúgy nem ránézésre szurkál az ember, hanem bizony egy nagyon komoly vizsgálat következik, és ez pedig az, hogy megnézzük a beteget, hogy jön be, lassan, gyorsan, alaposan, cédulával, anélkül, sok panasszal, milyen a mozgása, milyen a testalkata, megszagoljuk, anamnézis felveszünk, palpálunk, és hát itt vannak azok a bizonyos entitások, maga a szúrás, ez egy faciális parezises, belparezises beteg, ez egy elektroakupunktúrás kezelés, ez egy moksza kezelés, egy elszívó berendezéssel egy idős betegnél, ez pedig az úgynevezett köpölyözés, mégpedig véres formában egy periartritis humeros scapularisnál. Gyakorlatilag nem gyógyszert kap a beteg, hanem például egy ilyen úgynevezett fájdalmat, hogyha anamnézist fölvették és megvizsgálták, akkor ezzel lehet gyógyítani. Gyakorlatilag megnézzük a szemét, a haját, a bőrét, az orrát, az ajkát, mindent megnézzünk a betegnek, és ebből állapítjuk meg, hogy mi a baj. Nézzük meg ezeket a nyelveket. Az ember a belgyógyászati vizsgálata során azt nézi meg, hogy nedves a nyelve, fehér lepedékes vagy nem, a gyomorrontása van, deviál vagy nem deviál, visszahúzható, nem visszahúzható, kész. Ez a nyelv, ez egy rengeteg sok mindent mond el, mert például ez egy infarktusos beteg nyelve, ez például egy hipertóniás beteg nyelve, ez például egy emésztési panasznak a nyelve, és ez például egy gyomorrákos betegnek a nyelve. Nagyon érdekes. Tehát a nyelv diagnosztika is egy nagyon hallatlanul érdekes dolog. És akkor megnézzük nyilván az exkrétumokat, tehát milyen a vizelete, széklete, nyála és egyebe. Tehát egy nagyon komoly és egy nagyon precíz anamnézis alapján van. Ennek az alapján állítjuk fel azokat a speciális kormintákat, patterneket, aminek az alapján a beteget fogjuk kezelni. Na most nehogy azt higgyük, hogy a hagyományos kínai orvos mindenkit szurkál, meg ott, ahol éri, hanem ugye egy életmód tanáccsal egybekötött, nagyon komoly patternnek a fölállítása folyik, amiben táplálkozás, mozgás, életmód, gyógynövények esetleg, és az akupunktúra. Az akupunktúra ez körülbelül egy olyan 40-50% a betegeknek, akik azt kapják, a többiek azok életmód tanácsadást adnak. A kezelések ugye lehet a fitoterápia, receptúra szerint, herbálmedicina, moxa, köpölyözés, masszázs, tújna. Hát itt van egy nagyon érdekes dolog, a biterápia, ez a méhcsípés, amit távol-keleten kiterjedten alkalmaznak. Most voltam Törökországban egy WHO által és a török kormány által szervezett világkonferencián, ahol külön apiterápiás szekció volt, és egyetemi klinikákon, egyetemi tanárok által alkalmazott apiterápiát alkalmazzak betegeknél. A csigong és a tajcsi, ez pedig egy speciális mozgásterápia, amiről nagyon jól tudjuk közlemények alapján, hogy időskorban meggátolja az úgynevezett krónikus mozgásszerű panaszoknak a rosszabbodását. Tehát nem a tévé előtt ülnek az idős kínai emberek, hanem lemennek a sarokra, a terekre, szombat-vasárnap is, és ott zene mellett végzik ezeket a gyakorlatokat, és randomizált kontrollált vizsgálatokkal igazolt az, hogy a mozgásszerű panaszaik csökkennek. No, hát itt van a pulzusdiagnosztika, 64 pulzus kvalitást kell megtanulni annak, aki ezzel foglalkozik. Aztán itt van a gyógynövényterápia, például ez a hidegláb szindrómás hölgy, aki babát szeretett volna, és úgynevezett hidegmék szindrómája volt, az ezt is kapja, és itt van ez a bizonyos manuális terápia, amit szintén évekig tanulnak, és gerincbetegeknél alkalmaznak. No, elektroakupunktúra, alacsony frekvenciájú, tűrhető áramerősséggel alkalmazzuk elsősorban bénulásos betegeknél, de egy Han nevezettű pekingi professzor volt az, aki bemutatta és igazolta, publikálta, hogy az endomorfin szint emelkedik, tehát az endomorfin szintnek a emelkedése figyelhető meg. Ez az obezitás kezeléshez megint érdekes, különböző speciális tűszúrásos technikák vannak, ugye ezt is megtanulja az illető. Kínában a beteg irányító rendszer van, és a beteg dönti el, hogy hagyományos orvosi, vagy pedig komplementer, vagy hagyományos kínai orvosi helyre megy, és itt is co-payment van, hogyha valaki valami nagyon híres professzorhoz akar menni, akkor egy picit többet fizet, ha nem akar, hanem csak besorolják valahova, akkor oda megy. Legnagyobb megdöbbenésemre Tajvanban találkoztam olyan intézettel, ahol az egyetemi tanár onkológus volt, és TCM szakorvos egyúttal, és 80 beteget látott el egy nap, gyógynövényel, nem csak akupunktúrával, és ezek a betegek együtt ment kirándulni velük a hétvégén, és én nem láttam kétségbe esett, nagyon rossz kedvű beteget, hanem elmentem velük, és együtt mentünk el egy templomba imádkozni és énekelni, és egész megdöbbentő volt az élmény, amit ott láttam. Aztán elkezdték vizsgálni később, Nakatani 1940-es években közölte, hogy ezek az akupunktúrás pontok mérhetők, vagyis az elektromos ellenállásuk az alacsonyabb, mint a környező szöveteknek, és az impedanciájuk magasabb, és ennek az alapján bizonyos helyeken lehet mérni is ezeket a pontokat, és mit talál, nem diagnózis kap az ember, hanem azt, hogy mi az, ami telített, mi az, ami üres, mi az, ami inkább többet mutat, és többletet mutat, és mi az, ami hiányt mutat. A WHO kérésére 1975-ben Kína ezt a pekingi gyógyintézetet alapította meg, pekingi hagyományos kínai orvosi akadémiát, Azért, mert Richard Nixon, aki elment tárgyalni Mao Tse-tunggal, vitt magával egy James Reston nevezetű New York Herald Tribune-nek a vezető riporterét, és ott appendicitis kapott, vakbélgyulladás, megoperálták, és nem indult meg a passzázsa. És egy idős kínai professzor odament, megszúrt egy-két helyet, és utána kiment a toalettre és ürített. És akkor azt mondta ez a újságíró, hogy hát valamit tudnak ezek a kínaiak, amit mi nem ismerünk. A egészségügyre fordítandó költségek nagyon meredeken emelkednek, azóta is folyamatosan emelkednek. Hát nézzük meg és vizsgáljuk meg mi otthon, Amerikában a mi módszereinkkel. És akkor alapította meg, az amerikai szenátus beszámolt benne, a National Institute of Complementary Medicine-t, és évi 120 millió dolláros támogatással jelenleg pályázatokat írnak ki, weboldaluk van, el lehet olvasni, betegeket informálják, értesítik, tehát gyakorlatilag nagyon előhaladnak ők, a nyugati világ, a régi keleti gyógyászatnak a megismerésével. Hát rengeteg egyetem van, jelenleg 119 országban van a világon ez az orvoslás, 119 országban elfogadott entitás, Magyarországon pedig 1988-ban Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemen Budapesten kezdtük el a oktatását szakorvosoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem sarlatánokat képzünk, hanem valaki 6 évig egyetemre jár, 5 évig szakvizsgát szerez, és utána megtanulhatja egy pár évig ezt, vizsgát tesz belőle, és szabályos ANTS engedéllyel az ő judiciuma eldönteni, és az ő felelőssége is, hogy az, akit ő kezel, mivel kezel. A gyógyítás szabadsága, a gyógyászati módszereknek a palettája szélesedik. És gyakorlatilag ezért érdemes megtanulni. Tanszéki munkacsoport alakult meg a Hiete után Szegeden, a Lenz professzor úrral. Én még volt szerencsém együtt dolgozni vele, mint miniszteri tanácsadó testületi tag. Aztán Pécsre került ez a tanfolyam, és 2 éves lett. 2003-tól, aztán egy tanszék alakult Pécsett, aztán egy komplementer tanszék alakult Pécsett, és végül a Konfucius Intézet ebből nőtt ki. No, egy picit, ha megnézzük a gyógynövényeket, akkor itt egy múzeális összeállítás van, a kis edényekből, meg a processzusban, ahogy az ember ott kavarja, meg gyűri, meg minden egyéb, ezek ilyen múzeális dolgok, hogy voltak középkorban, meg az ókorban. Ez az egész. Ma pedig a mai kínai gyógyszerész az több ezer receptúrából dolgozik, és abból állítja össze az adott betegnek jellemző dolgokat, és ebből egy főzetet kap a beteg, méghozzá olyan eszközökkel, hogy beteszik ezt a mindenkinek a saját nevére szóló főzetet, és már zacskózva jön ki egy korszerű gépből. Hát itt van egy régi patika, és bizony amerikai hallgatók, orvoshallgatók is vannak a Pekingi Egyetemen, és az én kapcsolatom az a Hebei United University, hát ott létesítettünk szintén egy ilyen munkacsoportot. Hát itt a magyar kollégákkal szoktam kimenni, ugye a 2 éves tanfolyamnak a résztvevői azok rendszeresen kimennek, és gyakorlatot tartanak, itt a doktorok méreskednek. És hát itt van az utolsó kínai császárnak a gyógyszerszekrénye, ami teknős békából készült, és hát fantasztikus, gyönyörű, ez csak a szépség és a művészeti értéke ennek az egésznek. No, hát így készülnek a gyógyszerek, mindenkinek névre szólóan, és hát ez lesz az, amit aztán majd a beteg megkap. Van egy nagyon érdekes kezelés, amit azért Európában mi nem szoktunk, meg Amerikában se, és ez pedig ez a úgynevezett speciális fekete kővel készült kezelés, ami a háti fájdalmakra alkalmazott. Hát nálunk mondjuk a beteg nem örülne, hogyha így néznek ki a háta utána, viszont nem fog fájni a háta. Miért? Mert ez egy olyan dörzsölés, ami vérbőséget okoz, és tulajdonképpen egy lokális axonreflex útján, ugye a orvostanhallgatóknak mondom, gyakorlatilag a paravertebrális izomzat ellazul, és a fájdalom is csökkenni fog. Hát ez az a bizonyos kövecske, én is hoztam egyet, nem nagy, akkor mint egy cigaretta, de hát eltettem. Hát itt van a moxa, ahogy mondtam, a moxát azt lehet cigaretta formájában vagy ott helybe föltenni, és akkor alá teszünk valami kis alátétet, ugye a bőr az soha nem ég meg, és hát itt van a köpölyözési technika, ami minden népi gyógyászatban ott van. Nálunk is ott volt, meg a koreaiaknál, a kínaiaknál, a mongoloknál, a tibetieknél és mindenhol. No, hát a kérdés az, hogy elfogadjuk vagy elvessük-e a hagyományos kínai orvoslást, és itt a dolog az nem csak az evidence-based medicina, hanem az eminence-based medicina is. Nagyon sokszor kiderül, hogy valami azt mondjuk, hogy evidence-based, aztán később kiderül, hogy hát mégse az, meg elvetjük, a gyógyszerekkel szoktunk így lenni. Van egy pár olyan, amit elvetettünk. Én inkább azt mondom, hogy nézzük meg és vizsgáljuk meg. Itt látjuk egy pár vizsgálatot, az akupunktúrás pontnak morfológiája van. És ez az akupunktúrás pont morfológia azt jelenti, hogy egy francia kutató, Bossi anatómus professzor volt Párizsban, azt mondja, hogy van egy nagysága, egy speciális vertikális oszlop, ami a bőr és a mély szövetek között a kötőszövetben van. Szennelár amerikai kutató mutatta, Heine, aki a Freiburg Egyetemnek az anatómiai professzora még él, és Dang Amerikában elektromikroszkóppal igazolta, hogy ezekben a pontokban az érzőideg végkészülékek egy kicsit fokozottabban vannak jelen, meg a Jab Junction. Kraniális spinális idegvégződéseknél találunk ilyen pontokat. Merzák nevét azért érdemes megtanulni, mert a Nobel-díjat kapta meg 65 évvel ezelőtt a kontrollkapu elméletéért. Serizawa, és megint csak Heine, Serizawa Japánból, azt mondja, hogy bizonyos éridek komplexusok közelébe is vannak ezek az akupunktúrás pontok. Omura kardiológus a Columbia Egyetemen, ő publikálta egyébként egy csodálatos impactfaktorral rendelkező újsággal is rendelkezik, a Acupuncture and Electroacupuncture Research-el, hogy a perifériás idegek behatolási helyei a forámenekben, neuromuszkuláris összekötetéseknek a közelében, nagy perifériás idegek közelében mindig vannak ismert akupunktúrás pontok, a ligamentumok szenzitív pontjai, ami a manuálterápiának egy nagyon fontos része, a sutura calvariae vonalaiba is látunk akupunktúrát, ez egy viszonylag újabb dolog, 40 éves Yamamoto japán professzor közölte. Egy biztos, hogy az akupunktúrás pontok és a reumatológusok által trigger pontoknak nevezett entitás 71%-ban azonos. Mindenki tudja, aki nagyon sokat számítógépezik, vagy üldöggé, meg tanul, hogy hú, itt van egy olyan érzékeny, ami olyan keményebb. Hát ez egy klasszikus trigger pont és egy klasszikus akupunktúrás pont. De vannak olyan pontok, amelyek csak akkor kemények és akkor spasztikusak, hogyha valami probléma van ott a közelben. És ezek az úgynevezett funkcionális akupunktúrás pontok, ez pedig a Yamamoto-féle skalprendszer. Az akupunktúrás pontnak van egy anatómiai szubszátum, és ez pedig 500-szoros nagyítással itt van maga a pont, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon furcsa képződményt írtak le, és a természetesen vezető képessége is létezik. A Meridian hálózatnak van egy pár kísérleti bizonyítéka. Az egyik legfontosabb, Tigyi professzor úr Pécset, ő fizikus volt, és őri ajándok, hogy szén-dioxid produkciója van, tehát anyagcseréje van azon a területen. Aztán, ha én besugárzom például lézerrel, ami egy elektromágneses sugárzás, akkor az valahol a kötőszövetbe tovább terjed. Azért írom a meridiánt idézőjelbe, mert nincs meridián, hanem a pontok szekvenciája adja a meridiánt, tehát ez egy virtuális hálózat, csak nem beszélünk meridiánról. A meridián az széles frekvencián visz át, és valamiféle hullámvezető tulajdonságra utal ez a biofizika, ezek fizikai dolgok. Igen ám, csak nem minden pont azonos struktúrájú, a fájdalomérzet az elhanyagolható, az akupunktúrás pontokat összekötő meridiánok nem térképezhetők le, mert nem folyik bennük semmi, ugye? Ez a bizonyos csi, ez semmi más, mint az élet energiája. Tehát azt rögtön látom valakin, ha bejön, hogy az energikus, tehát van benne valami, ezt magyarul úgy mondanám, hogy van szuflája, és pedig vonszolja magát, és gyenge. Hát annak a csíja alacsonyabb. Hát nem szavakba kell belekötni egyébként. Nagyon érdekes, egy anatómiai atlasz jelent meg, az akupunktúrás pont és a meridiánnak a kapcsolata, ahol is a publikálók a kötőszöveti lemezek és a kötőszövetes úgynevezett retikuloendoteliális szisztémának nevezett, régen nevezett mátrixba látják ennek a terjedését. Itt látjuk azt, amikor beszúrunk egy tűt, és egy kicsit megforgatjuk, ugye ez egy mechanikus inger, egy perifériás idegstimuláció lesz, és ezeken a pontokon, ugye bárhol, hogyha adjuk, és ezek a bizonyos meridiánok, yinek meg yangok, hát a yin és a yang, az tulajdonképpen a ventrális és a dorzális, illetve a feszítő és a hajlító oldalakat jelenti, ugye a mi gondolatunkban. Hát azt látjuk, hogy ezek a pontok bizony ilyen fasziákon, meg erek közelében vannak, mint ahogy az előbb említettem. Itt a lényeg az, hogy következő ábrán azt látjuk, hogy az akupunktúrás meridián az tulajdonképpen a kötőszövetnek egy bizonyos része, mert abba megy tovább a jel. Az akupunktúrás pontok, azok pedig bizonyos szempontból olyan neurológiai szubszátumoknak a koncentrátumai, ahol ők tömegesebben koncentráltan jelen vannak. A meridiáncsi, az pedig egy elektromos szignál, mert hiszen ha én valahova beszúrok, az egy mechanikus inger, és az átalakul jellé. Az a jel az tovább fog menni, mind keresztül megy föl. A nagy felszálló pályákon keresztül a központi idegrendszerbe. Tehát átmegy egy bioelektromos jellé, aztán történik majd valamilyen hipofizis-hipotalamuszba. Tehát gyakorlatilag ezeket így kell értelmezni a mai tudásunk szerint. No, hát vannak bioelektromos tulajdonságai is ezeknek az akupunktúrás pontoknak, alacsonyabb a bőrellenállás, Niboyé írta le először, és Niboyé francia kutató volt, és ezen alapul, hogyha én egy pontkeresőt adok a betegnek, a bőréhez érintek, akkor tehát ahol magasabban jelez, ott a bőrellenállás alacsonyabb volt, és valószínűleg, és ott van a pont azokban az atlaszokban, amit több ezer éve ismerünk. Az ellenállása, tehát a fals akupunktúrás pontoknak sokkal magasabb, mint a valódi akupunktúrás pontokban, Grál igazolt a 62-ben, megint csak Bossi volt az a francia anatómus, aki azt mondja, hogy a nedvesség és az elektrolit forgalomhoz kötött, mert hiszen a kadávernél is mérhető akupunktúrás pont, bőrellenállása egy-két napig, amíg van nedvesség forgalma. Ugye tudjuk, hogy a szőr és a haj is növekszik egy darabig a halál után. Az infravörös emissziós kép ezeknek a pontoknak Bergman által volt igazolva 1980-ban, svéd tudós. Fokozott anyagcseréről beszéltem. Ha beszúrok valahova, akkor ezen a területről valamilyen furcsa, zsibasztó, pici érzés megy föl. Technécium 99-szer Dallas Amerikába detektálta ezeket a tovaterjedéseket. Hát itt mindenféle konduktivitás, impedancia, intracellulális kommunikáció, tehát nyilván itt szöveti entitásokról van szó, és információról, tehát én a mechanikus ingerrel egy információt adok, és az megy tovább. Mi a magyarázata ma annak, hogy én megszúrok egy pontot, aztán utána van valami élettani hatás, leginkább a meridián, idézőjelben, kortex és viscera a magyarázat, ami azt jelenti, hogy ez az egész network egy virtuális network hálózat, és ez a virtuális network hálózat az idegrendszeren keresztül van kapcsolatban, a központi idegrendszeren keresztül van kapcsolatban, a neurohormonális mechanizmussal. És akkor itt látjuk a lényeget, azt ma már nagyon jól tudjuk funkcionális MRI-vel és PET-tel, hogy a bizonyos szervek hol térképeződnek le a kérekbe. Én nagyon jól tudom akupunktúrával, hogy bizonyos pontokon mit befolyásolok. Például nagyon érdekes, hogy hátul a 9-es, 10-es csigolya magasságában két oldalon, ahol a plexus bronchopulmonalis van, én ha megszúrom, akkor könnyebb a légzése az illetőnek, akinek asztmája van. Tehát gyakorlatilag ezt tudjuk, és azt is tudjuk, és letérképezték, hogy ugyanez a pont szúrása milyen agykéri aktivitást ad. És itt van egy pár pont, amit a kínai nagyon jól ismer, és meg is tanul mindenki, aki tudja. És nagyon érdekes, hogy a EPE 37-es pont, ez nagyon érdekes itt ezen az oldalon, Ez azt mondja a kínai, mert a kínai szereti a neveket úgy adni, hogy mit csinál a pont, mai napig is a kínai orvosok így tanulják, azt mondja, hogy a tiszta látás pontja. És nagyon érdekes, hogy a látókéregben van a funkcionális MRI-vel a projekciója ennek a pontnak. És hát így tovább. Nagyon érdekes az is, hogy a halókéreg, hogyha megszúrunk egy pontot, és ez a pont, ez tulajdonképpen az alkaron van a külső oldalon, akkor ugyanúgy ez a halókéreg aktiválódik, és bizony a tinnitusban, meg az ilyen brummogó hangban a fülben nagyon gyakran a fülorgégészek küldenek beteget, hogy segítsünk. Tehát ez a pont, ez oda projektálódik, oda ad aktivitást. A valódi akupunktúra és az úgynevezett sem akupunktúra. Nagyon sokan mondják, hogy volt egy nem jól tervezett vizsgálat egy jó pár évvel ezelőtt Németországban, hogy a valódi akupunktúra és a sem akupunktúra között nincs nagy különbség, mind a kettő hat, tehát nincs szignifikancia. Nem volt jól megtervezve az a vizsgálat, vannak jobb vizsgálatok. Egy biztos, ha én fájdalmas állapotban akupunktúrázok, akkor az akupunktúra hatására a fájdalom csökken, ezek a fájdalmas területek. Viszont, hogyha fájdalom hatására nem akupunktúrás pontot, nem ismert anatómiai akupunktúrás pontot szúrok meg, akkor kevésbé csökken a fájdalom. A másik, ez egy újabb vizsgálat, ez az agyi válasz. Tehát voltak éppen a piros az a valódi akupunktúra, a kék az a nem valódi akupunktúra, és azt látjuk, hogy bizonyos állapotokban bizony a valódi és a nem valódi akupunktúrás pontoknak a hatása az egészen más, tehát létezik. Ilyen meg kell tanulni. Ezt az ábrát azt hiszem mindenki ismeri, mert ez a magyarázata annak, hogy miért olyan többfajta betegség, vagy többfajta kórképbe tudjuk használni ezt az egész rendszert. Ugye a karmester az a hipofízis hipotalamusz, amelyik a fájdalomkontrollt végzi, ami a hormonális release-t intézi, ugye a feedbacken keresztül, az autonóm idegrendszernek a beidegzését, ugye szimpatikus és a paraszimpatikusba, és végül neurokémikáliáknak a release-ét növeli, tehát mindenféle olyan szubstrátumét, ami mérhető. Fájdalomcsillapítás kontroll, ugye egy nagyon lényeges, a belső endorfin rendszernek, dinorfin rendszernek az aktiválása. Az endokrin rendszernél pedig a trophormonokról van szó, ugye? És hát nyilván, hogyha valaki szimpatikus tónusban van, tehát izgul, meg vizsga van, meg stressz van, meg minden, hát a akupunktúra bizonyos pontjainak a kombinációjával relaxált, jobban alszik, hát akkor miért mondjuk azt, hogy hatástalan ez, és miért mondjuk azt, hogy nem érdemes csinálni, mert áltudomány. Itt látjuk azt, hogy ha az akupunktúrás pontba beszúrunk, akkor a C rostok helyett az A-delta rostoknak az ingerlése folyik. A C rostok nagyon gyorsan vezetik a fájdalomingert, velőtlen hüvelyű rostok, és gyakorlatilag villámgyorsan megy föl a központi idegrendszerbe, de ha én az A-delta rostot stimulálom, akkor a kontrollkapu elmélet gyanán gyakorlatilag a C rostoknak a tovább haladó fájdalom ingerét blokkolja, és ez volt a kontrollkapu elmélet. És hát gyakorlatilag ide hozzátartozik mindenféle érzékszervi entitás, és a hosszú felszálló pályákon keresztül tulajdonképp ez a magyarázat, hogy fájdalomcsillapításra bizonyos hormonális kórképe, például fiatal lányoknak a menstruációs zavara, vagy klimaxkori hőhullámoknak a csökkentésére lehet használni akupunktúrát, vagy minden rendben van, de a párnak nincsen gyermeke, természetesen nőgyógyásszal együtt dolgozva, és valahogy hiperprolaktinémia bizonyos nem magas eseteiben, tehát valahogy ez működik. A központi idegrendszerbe pedig ugye a szimpatikus tónust inkább paraszimpatikusba teszi, és hát itt vannak a neurokémiai release-ek, tehát az endorfin, dinorfin és az enkefalin, itt vannak azok az anyagok, amik mérhetők a akupunktúra után. Mit mond a kínai, mert ugye ő mindezt nem tudta, ő azt mondja, hogy az út végtelen, mégis mindent véghez is észrevétlen, mondta Lao Tse. Hát valóban ez így van, tehát eljutottunk ide. Na most mi újság van a csivel vagy a bioenergetikával? Ugye a csi az a energia. Mindenkinek van energiája. Hát bioenergiáról létezünk, ugye? Most itt nem a bioenergetikus pályáról beszélek, ami így nem létezik, de hanem mindenkinek van energiája. Nakatani és Fol volt az, aki azt mondja, hogy az élő szervezet egy jól vezető elektromos rendszer, és a szegedi Szentgyörgyi Albert, aki nagyon érdekesen nem csak a C-vitamint, hanem ugye a fehérjékkel is foglalkozott, azt mondta annak idején, hogy félvezető elektromos hálózata az élő szervezet és a fehérjék. Becker mondta azt, hogy perineurális transzmissziós hálózat van a szervezetben, tehát ezek olyan biofizikai entitások, amelyek inkább a, hogy is mondjam, a fizika tárgykörébe tartoznak, de tudomásul kell venni, hogy ezek is szerepet játszanak. Az idegsejtől független úgynevezett félvezetői képességünk van, és ilyen képessége van az akupunktúrás pontoknak is. Úgy képzeljük, hogy ilyen kommunikációs hálózatban vannak elhelyezve ezek az akupunktúrás pontok, és mint egy kapcsolóba, én ha beteszek egy-egy tűt meghatározott kombinációba, akkor ezek valamit elindítanak. És valóban erősítőként működnek, és egy úgynevezett biológiailag zárt elektromos áram modellként kell elképzelni. Nordenström írta ezt le, aki a Nobel-bizottságnak az egyik tagja. A sérült szövetek más jelet vezetnek. Tehát gyakorlatilag ezek azok, amik hát meggondolandók. Nagyon érdekes a következő kísérlet. Baltimore-ban az alkalmazott fizika tanszéken mutatták ki, hogy egy úgynevezett szemikonduktoros kvantum interferencia készüléket alkalmaztak, megmérték az illető fején. Az illető fején ott van egy nagyon érdekes pont, és az a kínai szerint az ég ablaka. És hogyha ott körül próbálok én, van ott 4 pont kombinációja, akkor például a megtanult anyagok az érettségén jobban felidézhetők. Persze, aki nem tanulta meg, az nem lesz jobb jegyű, hanem aki megtanulta, de izgul, meg minden, akkor jobb jegyet ér el. És valóban azt nézték, és ez az a pont, hogy egy felületi mágneses fluxus kivetülés van, amely konvergál a felületen, Baltimore-ba igazolták. No, tehát ha neuroanatómia, neurofiziológia, evidence-based medicine, ugye, szembeáll vele a csi, meg a keringés, meg az energia, meg a mozgás, meg a nem tudom én micsoda, így nem fogunk jutni soha sehova, meg pláne úgy, hogyha egymással ellen, hanem meg kell nézni, hogy hogy jutunk tovább, kutatások kellenek, és minden egyebek. Ezért van az egyetemi képzés, tehát hitelesen tanulja meg az illető, ezért van a szakorvos képzés, tudományos alkalmazott kutatások, és a szereknek a vizsgálata, hogy ezek a bizonyos gyógynövények, mennyi a hatóanyag benne, mi az a hatóanyag benne, fitoterápiás tanszékek mindenhol léteznek, törzskönyvezik el őket, és hát ezért van a szakirodalom kutatása. Ezt szeretném még mondani, hogy az Egészségügyi Világszervezet 2002 és 2005 között hozott létre egy nagyon komoly stratégiát. A jövő hónapban lesz Makaóban egy világkonferencia, a WHO által szervezve, ahol minden országnak a képviselője ott lesz. Én is ott leszek erről a témáról, hogy nálunk mi ez a képzés, ahol be kell illeszteni az egészségügyi ellátórendszerbe, mert ha én tudok valami olyat, amit tudok használni, és kevés a költségvonzata, akkor miért ne használjam? Biztonságos legyen a betegnek, hatékony legyen a betegnek, és minőségi legyen, elérhető legyen, mindenki hozzáférjen, még az is, aki esetleg Németországban jár ilyen praxisba, és eljön Magyarországra, és fáj a feje, például a tenziós fejfájásokra kiváló, akkor hozzájusson, és végül racionálisan használjam, mert hogyha én tudok egy olyan gyógymódot, ami szerintem jó, azt csinálhatom, de ha tudok egy helyette jobbat, akkor azt kell alkalmaznom. És ezért van az, hogy ezt a stratégiát 2023-ig Margaret Cho, aki a WHO igazgatója, kiterjesztette. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió is foglalkozott vele, méghozzá a Cambrella Project, ugye CAM, Complementary and Alternative Medicine és Cambrella, és 16 darab egyetem, közt a Karolinska, a Bolognai, a Pécsi Egyetem és mindenki, én voltam a 13-as szám szerencsét hozott. Tehát mi vizsgáltuk azt, hogy mi. Itt van a csapat, kiváló szakemberek egyetemekről, hátul a tanácsadó testület, és bizony azt néztük, hogy a 29 európai országban mi újság van ezzel a témával. Sok mindent vizsgáltunk, de közte azt is, hogy hol van törvény, és azt láttuk, hogy Svájcban például, Bulgáriában, Makedóniában törvények vannak, nálunk is vannak törvények, a zöld, és van olyan, ahol ugye magát a komplementer medicinát is legalizálták. Na, mi újság a hagyományos kínai orvoslással? Azt látjuk, hogy a piros országokban regulált a kezelése, Angliában például, Svájcban, Ausztriában, Magyarországon, Romániában, de az akupunktúra sokkal több területen regulált, és kettő országban, Svájcban és Máltán Európai Uniós szakmaként van nyilvántartva. Fitoterápia szintén regulált, és az akupunktúrát és a TCM-et összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy sokkal több helyen regulált az akupunktúra, mert itt a gyógynövény, a tújna és az egyéb mozgásterápiák is benne vannak. Hát kérem szépen, a NATO is foglalkozott vele, és amikor befejeztük a Cambrella projektet, akkor Washingtonból fölhívtak, és mondta az illető, hogy a NATO-ban van-e kedvem dolgozni. Persze, hogy van kedvem dolgozni, mert hiszen információhoz jutunk. És például a NATO a veterán katonáknál alkalmazza, akik hazajönnek, és úgynevezett stressz-szindrómába szenvednek, ugye, és gyakorlatilag a nyugtatása, de a NATO alkalmazza az imát is, és a meditációt is. Úgyhogy nem ördögtől valók ezek a technikák. Sőt, a NATO és a Richard Nimco, ő egy orvos ezredes, kidolgozott egy olyan dolgot, hogy harcszéri körülmények között, hogyha valakinek súlyos sérülése van, és van egy mikrorendszer a fülbe, ahova betesz öt tartós tűt, a túlélésük nagyobb volt, mint annak, akinek nem, mire eljutatják a kórházba, súlyos sérülteknél. Hát ez is. Itt egy pár közleményt látunk. Szeretném elmondani nagyon büszkén, hogy a Magyar Tudományos Akadémián 1830-ban elsőként Magyarországon és Európában egy dr. Lanner Antal védte meg az orvosi disszertációját akupunktúrába, akkor még így nézett ki, és ezért is csináltunk egy emlékérmet az ő tiszteletére, és kapják a kollégák. Itt van az eredeti, és itt a facsimile kiadása, persze latin nyelven védte meg. 11/97-es népjóléti miniszteri rendelet és a 40/97-es kormányrendelet azt mondja, hogy a természetes gyógymódok egészségügyi tevékenység. Vagyis mindenki, aki ezt végzi, az az egészségügyi ellátórendszerbe kell, hogy jöjjön. Vagy abba dolgozik, vagy ha nem, akkor vizsgákat kell tenni, megtanulja az egészségügyi dolgokat, utána levizsgázik és tanulhatja. Csak orvosi diplomával ezek a tevékenységek végezhetők, nem orvosi diplomával pedig a többi. Itt a hagyományos kínai gyógyító azokra vonatkozik, akik Kínába végzik el ezt a módszert, és kínai diplomával jönnek, de nem európai orvosi diplomások. Itt gyakorlatilag a hagyományos kínai orvoslás, a manuális és a neurál azért vastag betűs, mert a Magyar Tudományos Akadémia három ízben mondott véleményt. 1998-ban, 2003-ban és 2008-ban, hogy ezek elfogadhatók, tudományosan megalapozottak és gyakorolhatók az orvosi ellátásban. No, hát itt van tulajdonképpen egy pár ilyen kapcsolat, itt írtuk alá a Konfuciusz Intézetnek a megalakítását, és itt van a jelenleg a rektori konferencia elnöke volt most államtitkár úr, akivel megalapítottuk a Pécsi Egyetemen a Konfuciusz Intézetet, és hát gyakorlatilag mi a jövő. Elsősorban ugye BSC-MSC diplomát szeretnénk az Európai Unióba, tehát megyünk azután, hogy ez a diploma Európai Uniós diploma legyen. Továbbképzések kellenek. A következő Horizont nemzetközi Európai Uniós pályázaton próbálunk indulni, bilaterális kapcsolatokkal, és hát új projekteket próbálunk adni. Itt a NATO, és akkor itt vannak az orvosok. Itt azt látjuk, hogy azért van egy pár idősebb kollega, tehát nagyon sokan érdeklődnek azután, hogy jöhessenek, és ez pedig egy kínai gyógyintézet. Na, én nagyon örülnék, ha sok ilyen gyógyintézet lenne Magyarországon. Ez Clifford Punk Hospital Ganzhou-ba, Kantonba, aki így néz ki egy betegszoba, $10 egy éjszakára az ott lét, és gyakorlatilag ragyog az egész. Ez pedig a kínai táplálkozás, és ez nem a vendégsereg, hanem a felszolgáló személyzet, ami azt jelenti, hogy a hagyományos kínai orvoslásban nem csak a szurkálás, idézőjelben, tehát a akupunktúrás beavatkozás, vagy a mozgásterápia, hanem a táplálkozás is beletartozik, és ezt a táplálkozást is meg kell tanulni annak, aki ezt folytatja. és hát csodálatosan összetudják variálni azokat az ételeket, amitől soha nem rontja el az ember a gyomrát, mert hiszen úgy van összeválogatva, hogy semmiből nem sok, hanem mindenből kevés, és az ízek, és a színek, és a kínai a bizonyos ételeket, bizonyos szervekre hatónak ismer, és ez a tapasztalat. Például egy idős leromlott műtéten átesett betegnek mit adunk? Húslevest adunk, igaz? Nem véletlenül, mert melegítés táplál. Ez a monda, ez egy ősi kínai császár, Shen Cheng volt, aki elment vidékre és a gyógyfüveket tanulmányozta, és ő alapította meg azt az intézetet, ami aztán gyógynövény lett, és ez egy monda, hogy elment a másik Li Shichen, aki gyógynövényeket gyűjtött a középkorba, elment a hegyoldalán, talált egy nagyon idős bácsit, aki sírdogált, miért sírsz apám? Hát azért, mert az apám megfedett, mert rossz fát vágtam fel. Igen, hát hány éves vagy? 90. Megy följebb, ott van a papa, az is sír. Miért sírsz? Hát mert az apám megfedett, mert rossz kocsira tettem a... Igen, hát hány éves vagy? 120. És akkor ment följebb, és ott volt a 140 éves. És akkor ezekből a gyógynövényekből alakult ki az, amit Hippokrátesz mondott valamikor, hogy azzá leszel, amit eszel, a táplálékod, a gyógyszered. Tehát gyakorlatilag a kínai is ilyen. No, hát nézzük meg, hogy bár azt mondjuk, hogy nincs yin meg yang, de hát az ételeknek is van yin és yangja, és ez a Li Shichen csinált egy füveskönyvet, amiben 11 receptet írt, és leírta a gyógynövényeket, és azt mondja, hogy a yint elősegíti a nyers gyümölcs, a zöldség, a tofu, az alga, a levélzöldség, a rizs, a tej, joghurt és a nyershal. Tehát ezek strukturális építőanyagok. A yangot segíti, szárított aszal, gyümölcs, földzöldség, káposzta, lencse, baburgonya. Mi ez? Télen, amikor kevés a yang, mert ugye ülünk benne, hideg van kint, meg minden, ott erősebben kell étkezni, és bizony nálunk is, ugye európai táplálkozásban babot, borsot, lencsét nem nyáron szoktunk enni, meg káposztát, hanem télen. És hát az ételek hatásai van, hűtőjellegű, sós, keserű, savanyú van, melegítő, serkentő, édes, csípős. Tehát nem véletlen ez a tapasztalati út, hogy akit serkenteni akarunk, melegíteni akarunk, annak bizony egy picit csípőseket is adhatunk. És hát végezetül vannak ugye a nyugaton megszokott ízek, amik nem azonosak, a csípős, az édes, a savanyú, a keserű és a sós. Hát gyakorlatilag ezek is táplálkozástanilag, nem csak dietetikailag, hanem élettanilag hatással vannak, egy párat mi is ismerünk. Hát itt vannak a férgek, lárvák, meg a sippénisz, ugye? Tehát azért ők mondjuk nem chipset esznek kint, és nem hasáburgonyák, hanem gyakorlatilag ezt ropogtatják megsütve, hát ez egy kicsit másabb jellegű, de hát ez van, ugye? Na most kell-e nekünk megtanulni ezt a rengeteg receptúrát, ami több tízezer receptúra? Hát nem, mert nézzük meg, hogy 1800 könyv, meg 400 formula, meg 1000, meg 10000, ezek mind szakkönyvek, amit nagyon nehezen tud az ember megtanulni, de azért egyről ne feledkezzünk meg, itt be kellett volna jönni az orvosi Nobel-díjba a Jujutu professzorasszonynak, aki 2015-ben orvosi Nobel-díjat kapott egy kutatásért. Miért kapta ő? Azért kapta, mert a 60-as években nagyon sok maláriás beteg volt a vietnámi kínai határon, ugye ott voltak villongások, és oda vezényelték őt, a gyerekét elvéve és a férjét is eltávolítva tőle, hogy kutassa, és egy 600 éves receptúrába mélyedt be mélyen, és abból fedezte fel az artemimizin nevezetű szert, amiből a maláriás betegeknek a ezreit megmentette, és ezért kapott Nobel-díjat, mert eddig tiltott belső kutatás volt, és aztán került ki. Nobel-díjat kapott. Hát lehet, hogy ez volt az első akupunktúrás klinika, de valóban így van, hogy mécsipést is alkalmaznak. Ma már tudjuk azt, hogy ez a kihisztamira érzékeny annál óvatosan, és hát itt van ő Jujutu, úgyhogy egy kiváló nagyszerű asszony volt. No, hát fűbe fába orvosság, de azért, ha sok fokhagymát eszünk, mert a kínai rengeteget eszik, az fokozhatja a vérzést, a ginkgo biloba az izomgörcsöket okozhat, a ginzeng az annak is mellékhatása, a gyömbér is fokozhatja a vérzést, az orbáncfű is fokozhatja, valerián a bágyadságot, szédülést okoz, tehát tudni kell annak, aki ezt alkalmazza, hogy mit alkalmaz. Végezetül szeretném elmondani, hogy speciális ingerterápiáról beszélünk, és nem áltudományról, és ez a speciális ingerterápia, ez a fájdalom percepciójának megfelelően egyrészt egy lokális szegmentális mechanizmussal működik, tehát ha én beszúrok, akkor egy lokális axon reflexzel, itt vannak a nevek, akik közöltek, ezek mind professzorok egyébként, vagy triggerpontokba alkalmazom, ez a második lehetőség, és ezek a triggerpontok, ezek egy reumatológiai tankönyvből vannak, amiknek a 71%-a akupunktúrás pont, miofasciális izomfájdalmaknál. Vagy detonizáló hatása a triggerpontokba, amikor nagyon görcsös és fájdalmas, spasztikus. Aztán a regionális perfúzió változik, tehát én, ha valahova beszúrok, akkor azon a területen meleg lesz, melegebb lesz a bőr. Lundeberg, aki a Karolinska Egyetemen dolgozott, igazolta a perifériás keringésfokozódást, aztán Raynaud-szindrómában lehetett használni, aztán lokális szöveti meridiánokat lehetett mérni. Végül a negyedik az a nociceptív afferens inger gátlása, az azt jelenti, hogy az adelta rostokat ingereljük a célrostok helyett. Állatmodellbe is, kérem szépen, az állatoknak nincs placebója, és az állatoknak is lehet akupunktúrát. Én a disszertációmnak egy részében annak idején Holstein-free szarvas marháknak a tejtermelését tudtam előidézni akupunktúrával, speciális tartós akupunktúrával, felszívódó szálakat ültetve a pontokba. Vannak állatprofesszorok, ugye, anatómus professzorok a világon, akik ezt letérképezik. Elmentem, megtanultam, megnéztem, mert kellett állatkísérlet ugye a PhD-hoz, és igazoltuk azt, hogy biotejet tudtunk termelni, és sokkal jobb volt a tejtermelés. Melzák és Wohl, ugye, ahogy mondtam, Nobel-díjasok, ők a gate control elméletet fejlesztették ki, inkább most már neuromatrixról beszélünk. Végül a szegment reflektorikus hatás, tehát van egy visszarok után, illetve egy visszaromotorikus reflex. Ha én például a háti 12-es csigolya körül megszúrom, akkor az a gyomornak a reflexzónája, tehát például egy emésztési panasznak egyik pontja lehet. És itt jön be a head zónáknak az ismerete, amit head közölt először, de Zarikot és McKenzie együtt vizsgáltak. Tehát három ember volt, csak head volt a szerencsés, aki publikálta, ezért hívjuk head zónáknak. És itt a kötősöveti tónusváltozás is látjuk a szervkivetülési zónáját. Na most vannak szupraszpinális hatásai az akupunktúrának, ilyen a leszálló gátlórendszer aktiválása, tehát a fájdalom nem megy le, de ez csak a fájdalomingerekben van. Pszichés hatása van, endomorfin szintnek az emelkedése van. És végül van egy utolsó, a diffuse noxious inhibitory control, ahol én egy pici fájdalmat okozok azzal, hogy megakadályozzam a nagyobb fájdalmat. És hát itt az endorfin rendszer, amit Hahn igazolt 1994-ben. Cerebrális mechanizmus, funkcionális emeri vizsgálatokkal láttuk a képet, a limbikus rendszert aktiválja, és két olyan pont van nagyon érdekesen, egyes kettes ujj, illetve a térdünk alatt, ami a hipotalamuszban, a periakvaduktális szürkeállományban endomorfin szintet alakít. Ez a két pont az, amit nagyon erős fájdalmaknál is tudjuk használni. Vegetatív idegrendszer, szimpatikus tónus, paraszimpatikus felett tudjuk vinni, és hát végül az endokrin hatások. És hát akkor vannak a szerotonin, meg minden egyéb, ezt az előbb láttuk, ezeket a képeket. No, gyakorlatilag a fájdalomcsillapításban, mint farmakológiával foglalkozom, mert ugye ezzel is foglalkozik az ember, ennyi minden gyógyszert tud adni, rengeteget tudunk adni, COX-1, COX-2-től kezdve a 5-hidroxitriptanig mindent, de hát gyakorlatilag a kezünkben van egy olyan fájdalmatlan, illetve egy ártalmatlan, ha megtanulja az ember, és jól alkalmazza a módszer, amivel azért kevesebb gyógyszert adok a betegnek. Tessenek elképzelni azt, amikor a beteg idős, koronikus mozgásszervi panaszai vannak, hipertóniája van, alvászavara van, reumatológushoz jár, és kb. 15 gyógyszert szed. Kérem szépen, 3-4 gyógyszernek a szedésénél már interakciók vannak, vagy a vívőanyag, vagy egyebekben. Tehát gyakorlatilag egy picikét kevesebb gyógyszert adunk a beteg. Nem vonjuk ki az egészségügyi ellátásból, mert hiszen mindannyian egészségügyben dolgozunk, hanem kevesebbet adunk. Tehát a betegre ártalmatlanul próbálunk hatni azért, hogy javuljon az állapota, és kevesebb legyen a mellékhatása. Hát a empirián kívül ugye itt a tarcsi, tehát az időseknek a mozgásszervi panaszait tudja csökkenteni, randomizált vizsgálatok. Aha. És hát itt van ez a bizonyos szignál, ami tova halad, hogyha én egy tűt szúrok és megsodrom, és ugye az endomorfin szintet megemeli, és ez a mechanikus szignál az, ami a kötőszöveten a rostok fölcsavarásával tovább haladva, hát ez egy újabb hipotézis, ami a purinerg szignál receptorokra ad. A Nature by Neuroscience újságában jelent meg 2010-ben, hogy valószínűleg adenozin receptorok azok, amelyek szerepet játszanak ebbe. Az ATP-ből ATB lesz, és tulajdonképpen az adenozin receptoroknál emelkedik ez a kötés, és ez az akupunktúrának az újabb hatása. Hát a Nature-ben megjelent az, hogy több, mint placebo? Hát valószínűleg több. Én nekem 35 éves tapasztalatom van. Speciálisan a mozgássérült gyerekeknek a rehabilitációja, a hipoxiás gyerekeknél. Jobban tornáztathatók, a gyógytornára jobban mennek, mentálisan fejleszthetők együtt, ugye ez egy team munka, és a stroke-on átesett felnőttek rehabilitálásába, mozgásszerű rehabilitálásába kiválóan alkalmas. Hát itt a tanszék, egyedüli tanszék vagyunk a 4 orvosi egyetemből, hiteles, autentikus információt akarunk közölni, tehát benne van a kurikulumban a hagyományos kínai orvoslás a Pécsi Egyetemen, mindenkibe, posztgraduális képzést csinálunk, doktoriskolában, 3 témában 14 PhD hallgatónk van jelenleg, és hát a nemzetközi kapcsolatok kápolása, Charité, Karolinska Egyetem és a többivel ez van. Hát itt egy pár képet szeretném bemutatni, minden évben szoktunk kimenni, én magam is előadásokat tartok, és hát nagyon lelkes a társaság, és itt van a vizsga, a záróorvos orvosoknak, Konfucius Intézet. Ezt az utolsó előtti ábrát azért szeretném megmutatni, mert esettanulmányok és randomizált kontrollált vizsgálatok alapján a következő betegségek esetében ajánlja nem Hegyi Gabriella, hanem a WHO. Allergiás rinitis, epekőrohab, dizentéria, akut bakteriális bérfertőzés görcseibe, ugye, mert ott antibiotikum van. Depresszív színezetű hangulatélet, alvási zavarok. Depresszív kronikus megbetegedés, például a stroke után. Dizmenorrhea, menstruációs görcsök, fejfájás, tenziós fejfájásra elsőrangú, magas vérnyomásnál, amikor még neurogén stádiumban van, szülés bevezetése például, nagyon szépen a tágulási szakot lehet megrövidíteni, térdizületi fájdalom, nyakválizületi, hányás émeigés, veseköveskös, műtét utáni fájdalom, stroke maradvány tünet, mozgássérű gyerekrehabilitáció és bizonyos tünetek mérséklése, daganatos megbetegedésekben mit csinálunk? Hát elsősorban a daganatos megbetegedéseknél ott a kemoterápia által okozott émeigést, Hanningert, depressziót, alvászavart és a hot flashes-et lehet csökkenteni. Ezek azok, amelyeket sikeresen lehet csökkenteni. Columbia Egyetemen egy pár évvel ezelőtt megdöbbenve láttam, hogy ezt hirdették a betegeknek. Mi meg ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy áttudomány Magyarországon valakik. Hát kérem szépen, abszolút nem erről van szó. Itt van egy pár szakirodalom, itt a következő Európai Uniós projekt, ahol pályáztunk megint a 17 egyetem az Európai Unióba, és hát ez pedig Kínában a csapat. Qigong Centerbe elmentünk, ahol mindannyian lelkesen tornáztunk reggeltől estig, és meditáltunk, és mindenki felfrissülve jött haza. Hát mi a probléma a kínai képzéssel és az európai képzés? Ugye a kínai orvos az kínai gyógyászatot tanul, és kevés nyugati medicinát. Mi, európai orvosok, 11 év után jutunk oda, hogy ezt megtanuljuk. Nekünk nincs annyi időnk, más a civilizáció, más a adaptáció, és tulajdonképpen más a racionalitás, ahogy használjuk. Tehát mi azt mondjuk, hogy inkább lényegre törően logikusan gondolkodunk, mert a TCM ez nagyon logikus gondolkodás. Herbál medicinát ismerni kell, de nagyon fontos, hogy mikor használjuk, mert a gyógyszerekkel való kölcsönhatás az problémás lehet. És hát a klasszikusokat nem annyira olvassuk, mert hiszen van egy másik tudás mögöttünk, ahol alkalmaznunk kell. Úgyhogy van egy másik világszövetség, ahol csak a kínai képzett orvosok vannak, ők nem egyenlően képzettek a nyugati medicinába, azt szeretnék oktatni Kínába, ami több száz éve oktatnak, tehát nem beszélünk azonos nyelvet, formulákat oktatnak, amit nálunk nem alkalmazhatunk, mert nincsenek regisztrálva az Európai Unióba, és hát tulajdonképpen ez a diszkrepancia a két képzés között. Mi meg azt mondjuk, hogy inkább a nyugati medicinában kiegészítő, integratív jelleggel szeretnénk ezt használni, és akkor a saját orvosi judícium alapján döntjük el, hogy egy adott kórképben ezt használom, alkalmazom, jó lesz. Mondok egy pár példát. Például porckorongsérves beteg, aki nem sürgős neurológiai ellátásra vagy ortopédiai műtétre szorul. Mit mondanak neki? Várjunk 3 hónapot, majd meglátjuk. No, ez típusos akupunktúrás beteg, együtt a neurál terápiával, ami az akupunktúrával társítható injekciós technika, gyakorlatilag számos esetben visszahúzódik a porckorongsérve, és lehet életet élni tovább, mehet dolgozni, és megszabadult a műtétől, tehát nem kellett megoperálni. Úgyhogy gyakorlatilag szeretném bemutatni még ezt az isztambulit, ez 2-3 hete volt. Dr. Jakab Zsuzsanna, a WHO európai igazgatója, plenáris ülésen 4000 orvos vett rajta részt. Én is plenáris előadó voltam, és itt van Mrs. Erdogan, a First Lady, akinek utána bemutattak. Tehát gyakorlatilag semmiféle sarlatanság itt nincsen, hanem megpróbáljuk az integratív medicinát. Hát lehet használni tartós tükkel, lehet sima tükkel, lehet egy kicsit a szépészetbe is használni, tehát ezek a lehetőségek, és én azt hiszem, hogy a táplálkozás, a gyógyászat mellett a mozgás is oda tartozik. Végezetül szombat-vasárnap nem a tévé előtt ülnek, hanem vagy kaligráfiát csinálnak az idősek, egy vödör vízzel és szépen írogatnak, vagy pedig egy-egy tranzisztoros rádióval elmélyülten táncolnak, mozognak a szabad levegőn. De hát ugyanezt mondták az időszámítás utáni 3. században is, ahol lovaspoló volt. Ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm.
Köszönjük szépen professzor asszony előadását, és kedves közönségünk, kedves nézőink, köszönöm szépen önöknek is megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemesztere ezennel véget ért. Várjuk önöket a következő fél évben is. Viszontlátásra! Thank you.